Per te questi rei mostrare i che hier dat is er nekke al op idee van. Als hij die als eerste Korintus daar weer die zijn het die feiten die wel op ons aan had op die vers. Maar als er ik bij die Filippi bij de kerk dat leveer eerste feiten die nek op ons eigen die versen. Mijn utolsó ellenség töröltetik el a halál. Nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Kedves testvéreim, sokszor megtapasztaltam már, hogy arról tudok igazán jól prédikálni, ami engem magamat is foglalkoztat, mozgásba hoz és mozgásban tart. Most ilyen téma az elmúlt hetekben, hónapokban a halál kérdése. Nem úgy, hogy engem szorongat a halál félelem, hanem úgy, hogy körülöttem megrendítő halálok történtek, és halálos betegek között járok. Családban is volt haláleset egy évvel ezelőtt. Ezek az ügyek együttvéve oda koncentrálták a figyelmemet a halál ügyére, és arra, hogy vajon milyen evangéliumi mondani való, milyen üzenet van a halálról a gyülekezet számára. Nem a halottak napjára való ez a téma, testvéreim. Minden vasárnapra jó ez a téma. Először is azért, mert egyikünk se tudja, hogy a következő vasárnapot megéli-e. Ma már nem olyan kiszámítható, sose volt igazából kiszámítható, de ma végképp nem kiszámítható az, hogy meddig tart az életünk. De másfelől a kereszténység első diadal menetében is a halál, pontosabban a halálból való föltámadás, az örök élet volt az a nagy üzenet, ami futótűzként bejárta a fölközi tengerpartvidékét, az akkori civilizált világot. Legalábbis itt az európai térségben. Tehát a halál kérdése foglalkoztat, és mindjárt hozzáteszem, hogy nem csak engem, hanem érdekes módon szabad ezt a kifejezést használni, az emberiség fölfedezte a halált. Hát persze meghaltak az emberek eddig is, most is, ezután is, de a halál témája hosszú ideig, és különösen itt a mi kultúrkörünkben, tabuvá lett, olyan titokzatos, félelmetes témává, amit lehetőleg el kell hallgatni, nem illik róla beszélni. Megszervezte a társadalom is, hogy a halál lehetőleg csöndbe zárt szobák mögött, vagy legalább függöny mögött történjék, gyorsan eltüntetik a hullát, ha valaki meghalt, úgyhogy olvasom valakinek a vallomásában, már gyakorló orvos volt, de gyakorlatilag nem találkozott hullával, hallgatóval igen, de mihelyt meghalt, azonnal eltüntetni. A társadalom nem tudott mit kezdeni ezzel a témával, és ezért lehetőleg kiiktatta gyakorlatilag is, hogy ne valami körben a szeretteinek, ismerőseinek a körében, lehetőleg valami intenzív osztályon valahol halljon meg az illető. De most ezzel szemben mondom, egy új korszak kezd ébredezni, amikor is fölfedezik a halált. Fölfedezik a halált, annál is inkább, mert ma már bizonyos módszerek megengedik, lehetővé teszik, hogy közelebb férkőzzünk, legalábbis a meghalásnak a misztériumához, és innét egészen új adatokat szerezzünk. Sokat vitatott könyv jelent meg, sok millió példányszámban az elmúlt években, azt gondolom itt is mindenki ismeri Moody-nak a könyvét, Life After Life, élet az élet után. Hát ezen sokat vitatkoztak a magyar tudós kar, nem tudom, nem kell-e idézőjelbe tenni, a magyar tudós kar elintézte azzal, hogy ez komolytalan könyv, itt nem volt szó halálról, tehát az összes adatok tévesek, elsietettek, és így tovább. Hát nem tudunk vele szólni, mert nem vagyunk a tudósoknál nagyobb tudósok. Csak azt akarom elmondani, hogy ez a bizonyos Moody nem az első ember ebben a sorozatban, aki rávetette magát a halál a meghalás problémájának a vizsgálatára, legalábbis a második, mert előtte egy nő kezdett igazán foglalkozni, egy bizonyos Elizabeth Kübler-Ross nevű nő, aki ma 57 éves, 1926-ban született egy Zürich melletti kis faluban, a Zürichi tó partján. Laboráns nő volt, ezt a tanfolyamot végezte el 19 évesen, amikor befejeződött a háború. Elment Lengyelországba, Majdanekbe, egy haláltáborba, ahol még voltak elszállíthatatlan haldoklók. Ott kezdett igazából érintkezésbe kerülni haldoklókkal, végigjárta a tábort, és vallomásában elmondja, hogy felejthetetlen élmény számára az, hogy volt abban a nagy teremben, hova összezsufolták azokat a gyerekeket, akiket másnap vittek a gázhalálba. És azt mondja, hogy félelmetes élmény volt számára az az üres szoba, amiben hát százával zsufolták össze a halálra ítélt gyermekeket, és azt mondja, hogy a falon látott több helyen is a körmükkel bevésett pillangót, lepkét. És ez annyira megragadta őt, hogy az egész munkásságának a szimbólumává lett, azt mondja. Szimbólumává lett, hogy az emberi élet hasonló ahhoz, hogy egy lárva gubóban van, és aztán, amikor eljön az ideje, akkor próbál kitörni a gubóból, és ha sikerül, akkor pillangó lepke lesz belőle. Na ez van ennek az Elizabeth Kübler-Rossnak a szimbóluma, az élet, az emberi élet, egy ilyen gubóban való élet, és a halálban kibontakozunk, és igazi életre jutunk, és hát világhírűvé lett ez a nő. Csak ilyen adatokat olvastam, kezembe került egy svájci újság, abban egy riport őróla, és ilyen adatokat mondok csak, hogy évente több mint 120 ezer levelet kap a világ minden tájáról, 8 munkatársa, titkárnő dolgozik, és igyekezik választ adni ezekre a kérdésekre, levelekre, és ő maga előadásokat tart, személyesen is eljár haldoklókhoz, és igyekezik segíteni néki. Ez a nő, mondom most úgy 57 éves körüli nő, professzor orvostudományban, laboráns kiképzés után tovább tanult, és Európában is orvosi diplomát szerzett, Amerikában még egyszer megszerezte az orvosi diplomát. Szóval ez a nő egy evangéliummal járja a világot, ezzel az evangéliummal, hogy emberek, ne féljetek a haláltól. Ne féljetek a haláltól, nem olyan borzasztó az. Ne féljetek a haláltól, mert a halál egy magasabb rendű életbe való átlépésnek a kapuja. Tanuljatok meg értelmesen élni, mert minél értelmesebben él valaki, annál értelmesebben tud meghalni. És minél üresebb valakinek az élete, annál iszonyatosabb ennek az üres életnek az elveszítése. Ez pont. Furcsa paradoxonja az emberi életnek, hogy akinek telített, gazdag, áldott az élete, az nyugodtan tovább lép. Akinek üres, akinek nincs semmi tartalma, az kétségbe esetten, görcsösen kapaszkodik ehhez az ürességhez. Na hát ez az Elizabeth Kübler-Ross, ez járja a világot és hirdeti azt, hogy emberek, ne féljetek a haláltól. Ne féljetek, tanuljatok meg inkább értelmesen élni, és akkor értelmes. Szép lesz a halálotok is. Most testvérek, a saját családom köréből hozok ide egy példát, amin szeretném szemléltetni az itteni problémát. Egy évvel ezelőtt halt meg feleségemnek az édesanyja. 82 éves volt, emberileg érett volt a halálra, és valóban lassan mindenféle testi funkciói kezdtek kihagyni, nem működött rendesen, úgyhogy igenis mennie kellett a halálba. Kórházba szállították, orvosok megállapították, érszűkület, érelmeszesedés, szívbetegséget, és itt tehát, érett volt a halálra. De két érdekes, szinte megrendítő fölismerésre jutottunk el a családban az ő meghalása során. Az egyik az, hogy amikor bekerült a kórházba és a vizsgálatokat elvégezték, azt mondották az orvosok, hogy teljesen indokolt azt, hogy hamarosan meghaljon, mert nem működnek a szervei, nem működik az egész organizmus, úgyhogy fölgyógyulhasson, éljen. Tulajdonképpen csodálatos, hogy még él ezekkel a leletekkel, amikkel körülvették és nézték. Tehát az orvosok szerint indokolt volna a halála, és nem halt meg. Lassan kiderült, hogy nem tudott meghalni. Nagyon sok szépet mondtatok róla, tényleg alázatos, csöndes, szolgálatkész, imádkozó, hívő asszony volt, minden szépet el lehet mondani róla. De volt egy rendezetlen ügye. Egy személyi ügy, egy rendezetlen ügy. És ugye visszafele tekintve látjuk, hogy azért nem tudott meghalni, jól lehet orvosilag már indokolt volt, biológiailag indokolt lett volna a halála, azért nem tudott meghalni, mert ezt az ügyet még el kellett rendeznie. És Isten adott neki lehetőséget, alkalmat, hogy elrendezze ezt az egy ügyet, és utána néhány nappal meghalt. Jól lehet az orvosok csinálták tovább igazán tiszteletre méltóan, már szinte-szinte túlságosan csináltak minden, szegénynek levágták az egyik lábát, és akkor erőködtek, készültek arra, hogy levágják a másik lábát is. De az Isten irgalmas volt, meghalt. Tehát ez a két érdekes igazság, hogy orvosilag érett volt a halálra, de nem tudott meghalni, mert volt egy elintézni való ügy. Elintézte azt az ügyet, és utána akárhogy erőködtek az orvosok, eljött a pillanat, el kellett mennie. Most ez a családban nagyon sok fölismerésre vezetett engem különösen is azóta, és hát természetesen foglalkoztat sok egyéb halálügyel egyetemben. De például elérkeztem erre az egyszerű fölismerésre, amit a legklasszikusabban Zsindejné Tüdőskvár anyánk, testvérünk mondott annak idején, hogy vannak emberek, akiknél a halál nem összetöretést jelent, hanem elkészülést. Hát az anyósomra is elmondhatom azt, hogy ő nem összetört a halálban, hanem elkészült. Na most, ha ez így van, testvéreim, ezt csak úgy szinte zárójelben mondom, ha ez így van, akkor igazából, ha a társadalom magas szinten tudná az embereket gondozni, kezelni, tehát volnának lelki gondozók, orvosok, pszichiáterek, pedagógusok, ha magas szinten, ha szellemi szinten tudnánk az emberi társadalmat kezelni, akkor el kellene jutni oda, hogy ha valaki elkészült a halálra, akkor ne erőszakoskodjanak az orvosok. Leamputálják az egyik lábát, a másik lábát, injekciózzák, infúzió, mindenféle, csak hogy még néhány napot adjanak. Majdnem azt mondja, hogy egy összeesküvést kellene szerveznünk az orvosok ellen, hogy hagyjatok minket meghalni. De persze mondom, ha valaki elkészült a halálra, ha valaki elkészült, azt ne kínozzák. Tehát engedjék azt, aki igazán elkészült, békességesen, csöndes, ne siettessék a halálát, de engedjék, hogy lebonyolódjék a halál, ha már elkészült a halálra. Csak persze az orvosoknak ott van igazuk, hogy kevés ember készül el a halála napjáig a halálra. És ahogy az imént mondottam, minél tartalmatlanabb, üresebb valakinek az élete, annál görcsösebben kapaszkodik az élethez. Vagy kiszélesíthetjük a kört. Minél több adóssága van a családban valakinek a haldokló iránt, annál kétségbeesetten erőlködik a család, nem a haldokló. A család annál kétségbe esettebben erőlködik, hogy bepótoljon valamit a mulasztásokból, amiket egész élete során követett el a haldoklóval szembe. Tehát mondom, az orvosoknak nagy igazságuk van, amikor általában hosszabbítani akarják az életet. De ennek csak akkor van értelme, ha sánszot kap a család, hogy rendezze a dolgokat, vagy a haldokló, hogy elkészüljön. De hogyha vannak, akik elkészültek a halálra, és imádkoznak, mint ahogy sokszor imádkoztam testvérekkel, akik inkább a hazatérésért imádkoztak, mint a visszatérésért a földi életbe. Ez az Elizabeth Kübler-Ross egy helyen azt mondja, egyébként jó humorú asszony, És amikor az halálról tart előadást, nagyon sokszor nevetnek az emberek, mert őt próbálja emberivé, közelivé, értelmessé tenni a dolgot. Azt mondja, hogy megtörténhetik az, visszatérve a gubó és a pillangó hasonlatára, hogy már jönnek kifelé a pillangó, már föltöri a gubót, és akkor jönnek az orvosok, és a raktapasszal leragasztják a gubót, hogy ne tudjon kiszabadulni a lélek. Hát ez egy könyörtelen kép, de talán itt-ott van benne igazság. Na mondom, mindezek ellenére ott van az orvosoknak az igazság. Az emberek nem tudnak elkészülni a haláluk órájáig a halálra. Nem tudnak elkészülni. És mi ez, hogy nem tudnak elkészülni? Hogyan lehet elkészülni? Hát testvéreim, itt egy nagyon alapvető igazságot kell röviden fölmutatni. Ez pedig az, hogy mi általában nem a tulajdon életünket éljük, hanem a társadalom ránk kényszerít bizonyos szerepeket. És ezeknek a szerepeknek a rabságában élünk. Később így mondják, hogy a maszk ráfor, vagy rátapad az arcunkra. Már le se tudjuk vetni a maszkot, a szerepet, a játékot. De a gyakorlat az, hogy a legtöbb ember nem a tulajdon életét éli, hanem egy szerepet játszik. A társadalom rá kényszerít mindenkit valami szerepre. A papot arra, hogy a társadalmi pap elvárásoknak felelje meg, a pártitkár annak az elvárásnak, az orvos, a pedagógus, az édesanyja, mindenkinek ki van osztva a szerep, és azt kell csinálni, és nem azok vagyunk. Nem azok vagyunk, akinek a társadalmi szerep diktálja, hogy legyünk. Na most ez egy kínlódás tulajdonképpen. Ezt föl kell ismerni. Ha fölismeri az ember, én tulajdonképpen nem a magam életét élem, hanem egy rám diktált életet élek, akkor válságba jut az ember, hogy mit kell akkor csinálni. Az igazi magamat megöljem, és mind halálig szépen beleilleszkedjem a társadalmi szerepbe, vagy föllázadjak netán a társadalmi szerep ellen, és azért is elkezdjem önmagamat élni, megkeresni, fölfedezni, megvalósítani. Az ember életnek egy alapvető krízise ez, amikor ráeszmél, hogy a szerep az nem ő, és ő nem a szerep. De hát akkor mit csináljon? Na és itt kezdődik, testvéreim, egy folyamat, vagy nem kezdődik, az a tragikum, hogyha nem kezdődik. Az egészséges esetben ebből a krízisből jön az a döntés, hogy én igenis a magam életét akarom megkeresni, megtalálni, megvalósítani. És aki erre az útra lép, az átéli az elváltozásnak a szakaszait. Az emberi élet egy hallatlan, nagy és gazdag lehetőség arra, hogy elváltozzunk. Pál ilyeneket mondta, hogy hitből hitbe, kegyelemből kegyelembe, kegyelemből dicsőségbe. Az elváltozásoknak a csodálatos sorozatán mehetünk át, és ez már úgy kicsibe kezdődik a földi életbe. Egy óriási elváltozás az, ha valaki azt mondja, hogy elég volt ebből a társadalmi szerepjátszásból, a hazugságból, én igent mondok a belső önmagamra. Ez nem kell ehhez feltétlenül robbantani családi vagy társadalmi kapcsolatokat. Itt igazán szellemi folyamatról van szó, amit lehet emberi módon is csinálni. Tehát, de mindenesetre egy döntés kell ahhoz, hogy én igenis a hangsúlyt a szerepjátszásról átteszem oda, hogy megkeresem magamat és élni akarok. És ez az átváltás, ez már egy bizonyos halál. Az eddigi életemnek a halála. Nemet kell mondani az eddigire, jó lehet esetleg továbbra is ugyanabban az irodában járok, ugyanazt a mechanizmust csinálom gyakorlatilag, de a szívemben megszületett egy döntés, hogy nem adom át magamat mindenestül annak a szerepnek, hanem igenis azt az igazi magamat keresem, aki el van folytva, aki le van lakatolva valahol a létemnek a legvégén. Tehát már itt ebben az életben kezdődik ez a bizonyos halál, és erre igenis igen kell mondani, és az egész kereszténység kezdettől fogva főként ebben mondta el a mondani valóját. A keresztelkedésnek a sákramentumába öltözteti például Pál ezt a gondolatot a Róma levélbe, amikor megkeresztelkedtünk, akkor alámerültünk a halálba, az eddigi életünknek a halálába, mai szóval, tehát a szerepjátszásainknak a halálába belemerültünk, és egy új életben föltámadtunk. Tehát a keresztény élet egy ilyen meghalással kezdődik, és föltámadással folytatódik, föltámadásokkal folytatódik. Már ebben az életben átélhetünk föltámadásokat, amelyek persze inkább csak ízelítők, am az igaziból, am a teljesből, de ízelítők. Már benne van a föltámadásnak a jó íze. És ha ezt a gondolatsort széltében, hosszában tágítjuk, akkor kitűnik, hogy az emberlétnek az igazi problémája nem az, hogy a halál után mi lesz, hanem az, hogy a halál bennem van most, és lesz-e élet most, amíg lehet ennek a földi életnek az esztendeiben. A Zsoltárban olvastuk 70 esztendő, vagy a fejed 80. Tehát ezekben az évtizedekben ebből a halálból, amiben élek, ebből lesz-e élet? És aki a földi élet során megtapasztalja azt, hogy a halálból életre lehet támadni, János levelében olvassuk, hogy átmentünk a halálból az életbe. Ez egy múlt idejű esemény. Amikor átmentünk, akkor vettük észre visszatekintve, hogy a halálba voltunk. De senkit nem lehet meggyőzni, aki a halálban van, hogy te a halálban vagy. Ez egy haszontalan, hiába való fáradozás. Isten meg tudja győzni, de Isten is úgy győzi meg az embert, hogy a halálból átviszi az életbe, egy Krisztusban fölragyogó csodálatos életbe, és onnét visszatekintve mondja, hogy micsoda nagy halálban voltam. Most tehát, testvéreim, ebben a gondolatkörben érthető ennek a bizonyos Elizabeth Kübler-Rossznak és a társainak, ma már sokan járnak, járatosak ebben a dologban. Tehát így érthető az ő gondolat, ne féljetek a haláltól. Nagyon érdekes bizonyos kérdésekre, amikor valaki kérdezi, hogy hát ilyen és ilyen korú vagyok, és félek a haláltól. És akkor ő a válaszában azt mondja, hogy hát asszonyom, ha jobban megnézem a levelét, kitűnik, hogy maga nem a haláltól fél, az élettől fél. Mert ez nem élet, amit csinál. Na, tehát a kereszténység azt mondja, hogy a halálok, föltámadások sorozatán át érkezünk el ahhoz a kapuhoz, amelyikben a nagy átmenet van. A halálból, vagy élettel, halállal elegy. Mostani életünkből átmegyünk az életnek a teljességébe. Két bibliai igét olvastam, azt hiszem elég világosan beszél mind a kettő önmagáért, csak érdemes szembe állítani egymást, mint hogy én szeretem a különböző igéket szembesíteni, hogy a teljesebb igazság előragyogjon. Az egyik bibliai ige azt mondja, hogy az utolsó ellenség a halál. Isten egymás után leszámol az ő ellenségeivel, és mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Tehát az egyik koncepcióban a halál ellenség. A másik vallomásban azt hallottuk, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Itt van két bibliai gondolat, ami nem üti egymást, hanem kiegészíti egymást. A halál, mint ellenség, a halál, mint nyereség, meggazdagodás, mind a kettő igaz. Igenis, a Bibliának a józansághoz hozzátartozik azt, hogy a halál ellenség. A hívő ember számára is ellenség, mert megrabolja, megszegényíti bizonyos értelemben a földi élettől, ből az embert. Ellenség a halál, mert a szeretteimnek a köréből kiragad, és én tőlem is elveszi azt, amikbe kapaszkodtam, támadó ellenség, és ha ez így van, akkor igenis szabad a keresztény embernek gyászolni, szabad sírni, nem kötelező, hogy én olyan jó hívő ember vagyok, hogy még a koporsó mellett is, amelyikben valaki szeretteim közül fekszik, ott még a koporsó mellett is ragyogó, vidám arccal élek, áldja meg Isten azokat, akik tudnak így élni, de ez nem kötelező, igenis. A halál ellenség rabol, megszegényít, és a keresztény embernek is szabad sírni, szabad a koporsóra borulva sírni, inkább önmagát siratni, mert rendszerint ő a vesztes. Na tehát az egyik ige azt mondja, hogy a halál ellenség, és ezt komolyan kell venni, ellenség. Ebben a kicsi halál értelmében ellenség, a halál ellenség, ami elvilágiasodott énünknek, ami egocentrikus énünknek ellensége, az Istentől ránk küldött halál. Ellensége, mert azt az ént, azt az egocentrikus ént, azt a nem igazi ént, azt meg akarja ölni, hogy az igazi én végre szóhoz jusson. Tehát az egyik ige az, hogy a halál ellenség. A másik gyönyörű vallomás Pál apostol ajkán, nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Én már eljutottam az igazi életre, amikor Krisztussal találkoztam. Tehát én élek, és az én életem teljesedik. Jézus azért jött, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Pál apostol bővölködő életet élt, jól lehet, megkövezték, megostorozták, börtönbe verték, vetették, hajótörést szenvedett, sorolhatatlan sok sors nehézség között gazdag életet élt. Nekem az élet Krisztus eljutott az élet teljességére, és éppen ezért a meghalás nyereség. Mert azon az úton vagyok, amelyiken minden csak javamra szolgál, minden csak meggazdagít, és különösképpen meggazdagít a halál, amikor ezekből a béklyókból, a gubóból, az emberlétnek, a földi testben létezésnek a gubójából kiszabadulok, és teljes valomban élhetek. Tehát ellenség és nyereség. Meggyőződésem szerint ez az egészséges bibliai szemlélete a dolognak. Ellenség, amelyik megszegényít, megrabol, de az életnek a kiteljesedése annak számára, akinek Krisztus az élete. Tehát testvérem, amikor arról van szó, hogy fölfedezik a halált, hogy végre ebből a rejtelmességéből, félelmetességéből közel hozzák ezek az emberek a halált, akkor élni tanítanak. Nem a halál félelmet akarják tanítani, hanem azt mondják, hogy egy tényező a halál. A halál azt jelenti, hogy meghatározott ideje van az életünknek. Ki van mérve a lehetőség, amiben lehet valamit cselekedni. Okos ember a halálból impulzusokat vesz. A halál tényéből impulzusokat vesz, hogy ami ideje van, azt értelmesen tölts el. Addig éljen, amíg életet ajándékoz néki Isten ebben a földi világban. Nos testvéreim, befejezésül egy problémát állítok elétek. Nem adom meg rá a választ, de nagyon örülnék, hogyha vinnétek magatokkal ezt a problémát, és keresnétek a megoldást. Itt van a kezemben az egyik kivágat ebből a svájci folyóiratból, napilapból. Ebben kérdések vannak és feleletek, mely kérdéseket egy-egy ilyen kongresszus vagy konferencia után az érdeklődők föltesznek ennek a nőnek. Június 13-i szám, a Türki egyik napilapból, ez ami a kezemben van, ott tartott óriási érdeklődéssel körülvéve egy előadást ez a bizonyos professzor asszony. Hát aztán jöttek a kérdések, és egyebek között elhangzott egy ilyen kérdés. Arról van szó, hogy egy fiú, egy férfi aggódik anyjáért, aki haldoklik, de aki nem hívő asszony. És úgy látszik, hogy a kérdésből legalábbis azt tűnik, hogy a fia az hívő ember, és aggódik az anyjáért. És ezt kérdezi ettől az Elizabeth Kübler-Rosstól. Miért nem beszélhetek én a halálosan beteg anyámmal arról, hogy talán a következő hetekben bekövetkezik a halála? Én, mint keresztény, hogyan tudnék segíteni, hogy beszéljünk erről? Hogyan tudnám őt arra a meggyőződésre elsegíteni, hogy jó dolog a halál, mert visz magasabb rendű világba? Most következik ennek az asszonynak a válasza. Azt mondja, ha egy fiú az anyját feltétel nélkül szereti, akkor elfogadja az anyját olyannak, amilyen az. Ha ez az anya egész életén át nem akart, a halálról beszélni, akkor érthető, hogy ezekben az utolsó napokban sem akar a haláláról beszélni. Na most az, hogy őt engedjük méltósággal meghalni, az ebben az esetben azt jelenti, hogy fogadjuk el olyannak, amilyen, és ne erőltessük vele a halálról való beszélgetést. Azt mondja ez a professzor azt, hogy én soha nem szólok többször egy emberhez, legfeljebb háromszor. Megkérdezem, akart a halálról beszélni? Kívánod, hogy valakivel beszélj a halálról? Ha te beszélni akarsz a halálról, mondd meg, és mindig készen vagyok rá. De ha nem kész erre, akkor elhallgatok. Engedni, hogy az ember méltóságban halljon meg, azt jelenti, engedjük, hogy ő úgy halljon meg, ahogy ő csinálja a halál útját, és ne erőszakoljuk azt, hogy úgy halljon meg, ahogy a hozzátartozók szeretnék. Ez utolsó egy nagyon megrendítő és elgondolkoztató dolog. Engedjük, hogy ő úgy halljon meg, ahogy készítette, és ne erőszakoljuk, hogy úgy halljon meg, ahogy én szeretném. Ez különösen a hívő emberekre vonatkozik, akik szeretnék, természetesen én is szeretném, mindenki szeretné, hogy a családtagja élő hitben halljon meg. Tehát következik az erőszakolás a halál előtt, a családtagok már tudják, hogy alig van egy-két hete, hónapja, és akkor elkezdődik az erőszakos evangelizálás. Ez azt jelenti, hogy ne tegyétek. Na de hát akkor elkárhozik, mondják a hívő emberek. Hát látjátok, tesek, itt van az, hogy milyen Istenünk van. Milyen Istenünk van. Milyen Istenünknek a kezébe adjuk át a halottainkat. Mi van amögött, hogy de gyorsan, ha még két hét van, akkor gyorsan gyúrni, evangelizálni, erőszakoskodni. Én láttam ilyet, és nagyon-nagyon elszomorított. Láttam ilyet, amikor valakit halál előtt gyorsan akartak meggyúrni, hogy mondja ki azt, hogy Jézus, és akkor nyugodtan engedik meghalni. Milyen Istenünk van? Kedves Istennek ez a erőszakolás? Mire mondhatná valaki, hogy de kérem, hát ott van a Bibliában a Lator, lám az egész életét elrontott, és az utolsó órákban még megtért, és lám üdvösséget nyert. Hát ez a mi példánk. Vigyázat, testvérek! Jézus nem erőszakoskodott azzal a Latorral. Egyetlen szót nem mondott, hogy kérj, meg most még lehet megtérni. Jézus ott volt a közelében. Ezt a szót húzzuk el, ott volt, nem szólt egy szót se hozzá. Az a Lator először átkozta Jézust, ha jól tanulmányozzuk a Bibliát, kiderül belőle. Először ő itt a másikkal együtt átkozta, kára voltak. Jézus ott volt, ott szenvedett vele együtt, és ez elég volt. Ott volt, ott lenni. És ez minden emberből sugárzik valami. Ez a sugárzás mérhetetlenül több, mint a szavak, amiket duruzsolunk, vagy mondunk, vagy kiabálunk. Ha a te jelenléted nem sugárzott semmit anyád, testvéred, férjed felé, akkor a haldoklásában ne próbáld ezt a nem megtörtént sugárzást kipótolni gyors evangelizáló akciókkal. Ez az az, hogy ilyesmit sugal. Lehet, hogy igaza van, lehet, hogy nincs igaza. Tessék elgondolkozni ezen. Ő neki az a gondolat, hogy engedjük emberi méltóságban meghalni az embereket. Engedjük, vagy egy keresztény missziói buzgalommal erőszakoskodjunk. No, testvéreim, befejezem azzal, amit már mondottam, és még egyszer elismétlem. A lényeg mindezekben az, hogy a halál nem valahol előttünk van és jön fenyegetően, a halál bennünk van, és a lehetőség az, hogy életre támadunk a halálból. Az üres szerepjátszás a halál. Ebben az üres szerepjátszásban egyszer csak magamra eszmélni, ráeszmélni arra, hogy milyen elnyomorodott állapotban vagyok én igazán a szerepem mögött, ráeszmélni, dönteni, hogy én engedni akarom ezt az elnyomorodott énemet, hogy fejlődjék, hogy elváltozzék az életem, változásról változás, ez a döntés, ez az életre hívó döntés. ezt kéri tőlünk az Isten hitem szerint. Ez az, ami az újra érdekessé vált halál problémában az evangélium. Nem attól kell félni, amit fenyegetően közeledik, hanem ami már megtelepedett bennem, attól a haláltól kell félni. Abból lehet föltámadni. És aki ezt átélt, ezt a föltámadást, az szinte esengve várja a további föltámadásokat, ahogy Pál mondja, kívánkozom elköltözni és a Krisztussal lenni, mert az sokkal inkább jobb. Már benne van ebbe, hogy úgy mondjam, ebbe a svungba, egymás után jönnek föltámadások, megköveztek, föltámadtam, hajótörés szenvedtem, föltámadtam, és itt a végül Néró arénájába, vagy valahol kivégeznek, föltámadok, esengve várom azt a napot. Ez az életnek a keresztjén megoldása. Nem a halál szerelme, meg valami beteges dolog, hanem az, hogy élet legyen az életem. A szerepeim mögött magamat megtaláljam, és igent mondjak rá, és élni akarjak, és vegyem igénybe Jézus Krisztust, aki az életnek hallatlan gazdag forrása. Nekem az élet Krisztus. Amennyire belemerülök a Krisztusba, amennyit bekebelezek, amennyi megtestesül bennem a Krisztusba, annyi az élet, és az elveszíthetetlen. Az már az örök élet. Áldjon meg Isten minket, testvéreim, hogy értsük ezt, és a halált úgy tekintsük valóban, mint egy kaput, ami nem a semmibe zuhan alá az életünk, hanem egy magasabb rendű élet minőségre jutunk el. Csöndesedjünk el, imádkozzunk.